Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Én is szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Mondhatnám, hogy lázasan készültem, bár ugye holnapra, de itt a lelkész testvérek ezt végül is ténylegesen lázasan oldották meg, Isten kegyelméből. Így a holnapi készületet kicsit át lehetett konvertálni maira. Kezdjük ezt az ökumenikus közös ima alkalmunkat, Isten tiszteletünk énekkel. Énekeljük a 65. számú énekünket ebből a sárga ökonikus kis füzetből. Eltévedtem, mint jó.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Imádkozzunk! Drága Istenünk, valóban abban bízunk, amit énekeltünk is, hogy az életünkben akárhol is járjunk, akár hova is tévelyegjünk el, vagy sodródjunk el tőled. Lehet, hogy éppen ezekben a napokban sodor bennünket valami. Olyan jó tudni, Úrunk, hogy te jó pásztorként jössz utánunk, jössz velünk, keresel bennünket és megtalálsz bennünket, bárhol is legyünk. És dicsérünk téged azért, Úrunk, hogy így közösen is áldhatunk téged. És dicsérünk téged azért, Úrunk, hogy megadod nekünk évről évre, és most ez alkalommal is, hogy különböző gyülekezetekből és különböző felekezetekből jöjjünk össze. Áldunk téged azért, hogy már tegnap elindítottad ennek a hétnek a sorozatát, a te üzeneteddel, és hogy ma is keresel bennünket. Kérünk, hogy amit te készítettél elő a mi szívünkben, és amit te készítettél elő a te igédben, ez a kettő találkozzon egymással. Így kérünk téged, Urunk, hogy a te szent lelked által védj körül bennünket, és szentelj meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét a mai napra kijelölt szakaszból, Lukács evangéliumából, a 10. fejezetből. Az irgalmas samaritánus történetét vesszük napról napra, estéről estére. Tegnap már a történet elejét és az előzményét is hallottuk. Most a 30., 31. és 32. versben figyeljünk Isten szavára. Válaszul Jézus ezt mondta neki: egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Ez Istenünk írott igéje. Kedves testvérek, ez a történet, amit irgalmas samaritánus történeteként ismerünk, ez Jézus tanításában, ahogyan Jézus jelen volt és tanította a hozzásereglő, néha kisebb, néha sokkal nagyobb közösséget, ez Jézusnak az egyik zseniális történetmondása. Ha megnézzük a példázatait, azért elég frappánsan szokott Jézus fogalmazni. De azt gondolom, hogy ez az egyik történet nem véletlenül annyira kedves a mi szívünknek, és ismerjük jól. Ez az egyik talán legizgalmasabb története Jézusnak. Ugyanis nagyon tökéletesen és csodálatra méltóan mondja el Jézus az üzenetet ezen a történeten keresztül. És kedves testvérek, lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez a történet egy szép történet, hiszen egy példamutató, irgalmas emberről szól, ami majd ugye a ma felolvasott ige szakaszban nem látszódik, majd holnap halljuk tovább, amikor megérkezik az a bizonyos példamutató ember, és hogy ezzel szeretne Jézus nekünk mutatni valamit, utat, irányt, hogy hogyan kellene cselekednünk és hogyan tegyünk, és ez igaz is. De kedves testvérek, ha közelebbről megnézzük ezt az igét, akkor valójában emellett, vagy ezen túl, vagy éppen e köré ágyazva egy sokszoros meghökkenéssel elénk érkező történettel van dolgunk. Ugyanis, kedves testvérek, ha jól megnézzük Isten igéjét, akkor kimondhatjuk, én legalábbis kimerem ezt mondani, hogy Jézus ezt a történetet provokációként mondja. Provokációként is. Pontosabban egy bekérdezésre mond válaszul, mondja ezt a történetet válaszul, és nem is akárkinek, már tegnap részben hallottunk erről, de most szeretném még, hogyha visszatérnénk ehhez, hogy kinek is mondja Jézus, milyen helyzetben mondja ezt a történetet, ugyanis kiderül, hogy egy tanítványának mondja. Jézus ugyanis, itt Lukács 10. fejezetében azt olvasjuk, hogy kiküldi a 72 tanítványát, tehát a 12-es tanítványi körnél egy nagyobb közösség is van, aki az ő tanítványi köréhez tartozik, őket kiküldi, és aztán ezt olvasjuk a 17. versben, mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel mondta, Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Azt látjuk tehát, hogy Jézus elküldi a 72 tanítványt párosával, eleve mondja nekik, hogy majd csodákat fognak megtapasztalni, és visszajönnek, hogy Uram, tényleg csodákat tapasztaltunk meg, a te nevedben óriási dolgok történtek, és Jézus ezekkel a tanítványokkal, akik visszajöttek, együtt van, beszél velük, tanítja őket, és ebből a körből, ebből a 72-es körből áll fel egy törvénytudó, és beszélget Jézussal, és ezt már tegnap hallottuk is. Ez a törvénytudó, aki Jézushoz szól, és akinek Jézus ezzel a kicsit provokatív történettel válaszol, nem kívülről jön. Nem kívülről kérdez, nem kívülről kritizál, vagy próbál valahogyan Jézussal együtt gondolkodni, hanem belül áll, a belső körnek a tagja. És mit olvasunk erről a Jézust követő írástudóról? Azt mondja a 29. vers, még mindig az előzményénél vagyunk, a történet előzményénél. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Provokáció előtt. Ez az írástudó ugyanis kiprovokál Jézusból valamit, ő szeretné saját magát igazolni, és erre válaszol Jézus ezzel a történettel. És Jézusnak az a szándéka ezzel a példázattal, hogy kiugrassza a nyulat a bokorból. És kedves testvérem, ezen a mai istentiszteleten én ezt értettem meg, erre készülve, az Úr most téged is fel akar egy kicsit kavarni. Kicsit meg akar mozgatni, engem is megmozgatott. Téged is, aki a belső kör tagja vagy. Legyen az bármelyik belső köre itt a környéken, bármelyik gyülekezet, bármelyik felekezet. És most azt szeretném kérni mindannyiótoktól, hogy ezzel a füllel hallgassuk az Úr szavát, ami nekünk szól, ami önvizsgálatra hív. Mert hogy is szól a történet? Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Akik itt voltunk tegnap, hallottuk már, hogy ez a történetbeli férfi Jeruzsálemből lefelé megy Jerikóba, és valóban fizikailag a hegyen épült városból megy le a völgyben épült városba. De a történetben nem csak ő megy lefelé, hanem a pap is lefelé megy. Elég valószínű, hogy nem csak a városból, hanem a Jeruzsálemben lévő templomból jön. A templomból, ahol valószínűleg szolgált is istentiszteleten, áldozat bemutatásával, imádsággal. Márpedig akkor feltételezhető, hogy ez a pap, aki lefelé jön és látja ezt a félhortavert embert az út szélén, ő megtisztultan, megszentelt állapotban megy lefelé, hiszen az elmúlt órákat vagy akár napokat az Isten közelében töltötte. Azért volt ott. Az Úr közeléből jön, és úgy megy lefele. Picit az a kép jutott eszembe, vagy az a kifejezés ennek a történetnek a kapcsán, ennek a lefelé menetelnek a kapcsán, minthogyha ez egy ilyen lelki életben való lemegyek vidékre mozgás lenne. Egy ilyen érzés lehet az emberben. Amely kifejezésben ugye van egy kis pejoratív értelem is. Én vidéki srácként nőttem föl, úgyhogy nagyon sokszor rosszul érintett, amikor valaki azt mondta, hogy a pestiek, hogy lemegyek vidékre. Érdekes, hogy most, hogy már közel 7 éve itt élek, most már nem annyira zavar ez a történet, ez a mondat, ez a kifejezés. Na hát valami ilyesmi lehet ezzel a pappal is, aki lefele megy a fővárosból, éppen vidékre, meg a lelki magasságból, a hegyről lefele megy a hétköznapi életbe. És kedves testvérek, én azt gondolom, hogy ennek a papnak a gondolatai között, az imádságos lelkületében valami nagyon fontos és nagyon erős dolog van, ez pedig az, hogy szeretne tartalékolni a szentségből. Szeretné megtartani azt a szentséget, amit megtalált, amit megtapasztalt, ami most éppen átjárja őt, ami az Isten közelségében feltöltötte, megerősítette. Gondoljunk bele, éppen jön a lehető gondolataiban, még a zsoltárok forognak, mozognak, még Istenhez fohászolik akár, mennyire jó most hazamenni és ott folytatni a hétköznapokat. Most hirtelen ezt adja fel, ezt a tisztaságot, ezt a szentséget, és váljon tisztátalanná, hiszen egy halottal való érintkezés az ő vallásának a törvényei szerint tisztátalanná teszi. Vagy ha valami olyan dolog fogadja ott az út szélén, hát inkább elkerüli, mert szeretné megtartani az isteni szentséget saját magában. És hogy szokott ez velünk lenni? Amikor én megyek haza a templomból, a hegyről, Isten tiszteletről, bibliaóráról, úrvacsora után, szentáldozás után. Kedves testvérek, lehet, hogy ezt most abban az értelemben nehéz magunkénak érezni, ami itt a történetben van, hiszen azért mi nem egészen így működünk. Hát mi lenne Jézus meghökkentő válasza számunkra, üzenete számunkra? Miért hívna, vagy mivel hívna bennünket önvizsgálatra? Hiszen mi adunk a szegényeknek. Mi támogatjuk az elesetteket. Ha valaki rosszul van az úton, nem féltjük a tisztaságunkat, mi megállunk és segítünk nyilván. Akár épp a templomból jövünk, akár a templomba megyünk, akármit csinálunk. Mi nem hagyjuk ott a vérbe fagyott embert az út szélén. Kedves testvérem, most mégis szeretném a figyelmet felhívni a diakónián, az ilyen közvetlen segítségnyújtáson túl valamire. Ami bizony ennek az önmagát igazolni akaró, írástudó tanítványnak a legnagyobb problémája volt, és amire én hiszem, hogy Jézus ebben a történetben rá akar mutatni, és nekünk is rá akar mutatni ezen a mai estén. Ugyanis a korabeli zsidóságnak volt egy nagy kísértése, és bizony ez a mai és a mindenkori kereszténységnek is egy nagy veszélye és nagy kísértése, ez pedig a tisztaság féltése. Amikor a saját tisztaságunk fontosabb, mint a másik ember megmentése. Amikor az egész vallásos életünkben, a hitéletünkben, a közösség életünkben, a személyes hitéletünkben is a legfontosabb fókusz az azon van, hogy én tiszta legyek, megtisztuljak, rendben legyek Istennel. Ami természetesen nagyon fontos. Nem azt akarom mondani, hogy ez nem fontos, egyáltalán nem. Mintha csak azt mondaná sokszor a kereszténység, hogy csak mi maradjunk tiszták, nehogy a bűn beférkőzzön a köreinkbe. És megint csak, kedves testvérem, lehet, hogy te most azt mondod, amikor ez a gondolat felmerült bennem, és először én is így reagáltam magamban, hogy azért ez rám nem igaz. Most ezért egy próbára hívlak benneteket. Tegyünk egy próbát. Kedves testvérem, mit gondolnál akkor, mit éreznél akkor, ha most, ebben a pillanatban, azon az ajtón besétálna szakadt farmerben, széttetoválva, 2 kigyúrt cigány srác, és leülne melléd, a melletted lévő székre. Mi fordulna meg benned? Még lehet, hogy hangoskodnak is egy kicsit. Mit gondolnál akkor, kedves testvérem, és mit éreznél, ha most egy részeg hajléktalan sörös üveggel a kezében tántorogna be, és ülne le. Lehet, hogy nem is a közeled, de lehet, hogy csak a templom másik végébe. Mi lenne az, ami megszólalna benned? És mit gondolnál, mit éreznél akkor, ha most egy meleg pár kézen fogva besétálna ide a templomba és leülne? És még sorolhatnék sok-sok példát, ez a három jutott eszembe, de szerintem érezzük, hogy mi is az, ami itt kikristályosodik. A kérdés ugyanis az, hogy úgy tennél-e, mint ez a pap a történetben, aki lefelé jön épp a templomtól, vagy valahogyan máshogy. Mert lehet, hogy ha valaki az úton rablók kezébe esik, akik kifosztják őt, meg is verik és félholtan otthagyják, az nem egy olyan szituáció, ahol te azt éreznéd, ahol én azt érezném, ahol mi együtt azt éreznénk, 21. századi keresztények, hogy itt valahogy a tisztaságunk, a szentségünk forog kockán, ezért el kell kerülnünk. Természetesen segítenénk. Mert nekünk nem azt jelenti ez a fajta tisztaság, szentség, amit a korabeli zsidóknak jelentett. De ha valami olyan történik, ami azt a tisztaságot bántja, azt a rendet borítja fel, azt a szentséget zavarja meg, amit te tartasz fontosnak, akkor mit tennél? Mert kedves testvérek, a mai kor rablóinak is kezébe jutnak emberek. És ezek a rablók, ezek lehetnek az alkohol, a drog, mindenféle szexuális kicsapongás, neveletlenség, LMBTQ, és még lehetne sorolni. Nagyon sokféle rabló vadászik ma is az emberre, és sokakat el is kapnak. Talán mi is tudunk olyan rablót mondani, olyan bűnt, ami a mi életünkben okoz komoly sérüléseket. De talán nem minden látványos. Vannak viszont látványosan ilyen helyzetben lévők, tisztátalanok, bűnösök, pont mint ebben a történetben. Ott van ez a félholtra vert ember, és az abban a korban, abban a vallási közegben, abban a gondolkodásban, abban a hitéletben őszintén egy veszélyforrás. A tisztátalanságnak a megjelenése. De mi van a mi körülöttünk lévő tisztátalansággal? Mi a mi reakciónk ezekben a helyzetekben? Ugyanis Jézus példázata erről szól a korabeli tanítványnak, a belső kör tagjának, nem a kívülállóknak. Ugye tegnap is pont erről volt szó, hogy most a belül lévőkhöz szól Jézus. Most nem arról van szó, hogy mi van azokkal, akik még nem ismerik őt. Mi van azokkal, akik ismerik őt, akik szeretik őt, akik szeretnének a szentségében maradni. A belső kör tagjainak. A fele barátom lenne a félholtra vert férfi az út szélén, aki engem tesz tisztátalanná, ha közel megyek. Fele barátom lenne a fuchsos cigányember, a részek hajléktalan, a prostituált, a homoszexuális, aki ezt felvállalja. Akikről nekünk jut eszünkbe esetleg olyan, hogy szeretném magam inkább távol tartani. Kedves testvérem, Máté evangéliumában Jézus a következőt mondja a 9. fejezetben. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy ezt mikor mondja Jézus? Akkor, amikor azzal vádolják, hogy bűnösökkel vacsorázik együtt. Hogy bűnösökkel vállal a közösséget, hogy vámszedőkkel, meg prostituáltakkal, meg ilyen emberekkel, ilyen mindenféle nagyon látványosan tisztátalan és szentségtelen emberekkel veszi magát körül. És akkor mondják, hogy ez így nincs rendben. És erre mondja Jézus, hogy de hát a betegeknek van szüksége orvosra, nem az egészségeseknek. Viszont kedves testvérek, azt látnunk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy lennének egyáltalán olyan igaz emberek, akiknek nincs szüksége Jézusra. Hanem arról van szó, hogy ha valaki igaznak tartja magát, az nem fogja felismerni a szükségét az orvosra, a gyógyítóra, Jézusra, a megváltásra. Pedig mindannyiunknak szüksége van rá, és aki felismeri, hogy beteg, az tud rálépni az isteni gyógyulásnak az útjára. Nagyon fontos viszont, hogy ne feledjük, amikor a bűnös emberhez, amikor a tisztátalansághoz elfogadóan, szeretettel, felebaráti szeretettel fordulunk, az nem jelenti a bűnnek az elfogadását. Az nem jelenti a bűnnel való egyetértést. Viszont a bűn felismerése éppen Jézus példájából is látva nem jelentheti a bűnösnek az elvetését. Isten kegyelme és Isten igazsága nem játszható ki egymás ellen, a bűnt bűnnek kell nevezni, a bűnöst pedig megtérésre kell hívni. De mindezt a Krisztustól származó szeretettel. Kedves testvéreim, mi vagyunk, te és én, az út szélén vérbefagyott, tisztátalan ember, akiért Jézus lehajolt. És ha már ez a lehajlás, ez az én oldalamról a gyógyulással párosul, ha már megváltott vagyok, ha már átadtam az életemet, ha már a belső kör tagja vagyok, ha már Jézus követője vagyok, akkor ebben a történetben te és én, mi vagyunk az a pap is, aki lefelé megy Jeruzsálemből, megtisztulva, megszentelődve, megváltva, az Isten közelségét megtapasztalva. De ha nekem csak a saját igazam a fontos, ha csak a saját tisztaságom és szentségem számít, akkor az nem fogja meghaladni a farizeusok igazságát. De ha én Krisztus igazságának vagyok az örököse, akkor meghaladja. Ezzel hökkenti meg Jézus a korabeli tanítványt és tanítványokat, és engem is meghökkentett, nem tudom, hogy benneteket mire indít ez. De én azért imádkozom, hogy ez az egyetemes imahét, és ezen keresztül Isten szent lelke tegyen bennünket érzékenyé egymásra. Nem úgy, ahogy a világ akar érzékenyíteni, hanem úgy, ahogyan Krisztus akar érzékenyíteni. Lehet, hogy ez meghökkentő, lehet, hogy ez felkavaró, még azt is el tudom képzelni, hogy valakit egyet nem értésre mozdít. Adja meg Isten számunkra azt, az az Isten, aki nem azért közelített hozzánk, hogy provokáljon, hanem azért, hogy életet adjon, és rámutasson arra, ami akadályozza ezt az életet. Adja meg ő, hogy felismerjük, amiről egy gyönyörű szép énekünk így szól. Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert reánk tör, hogy elnyelne gonosz ellenségünk, száz veszéllyel utunk telve, s nincsen erőnk nékünk, csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Az Úr az én örökségem, azért benne bízom, mi kell nékem földön s égem, ha ez egy jót bírom. Éjek, bármi nagy szükségben, még sincs miért sírnom, az Úr az én örökségem, ezért benne bízom. Adja meg a mi Istenünk, hogy Krisztusban bízzunk egyedül, ne a saját tisztaságunkban, szentségünkben, cselekedeteinkben, még csak ne is a saját hitünkben, hanem egyedül ő benne. És akkor nem fogunk csalódni, és akkor még arra is van esélyünk, hogy a másik emberben, aki a rablók kezébe jutott, és lehet, hogy látványosan hitetlen, tisztátalan, bűnös, azt az embert lássuk meg, akiért Jézus Krisztus meghalt, akiért nekem is imádkoznom kell, és akit úgy kell szeretnem fele barátként, mint magamat. Amen. Testvéreim, egy elcsendesedésben legyünk most együtt, imádságban, és én megkértem Kressz János testvéremet, itt a vendéglátó gyülekezetbe osztott lelkészét, hogy ő vezessen bennünket imádságban.
Csendesedjünk el, hagyok néhány perc csendet, aki szeretne magában vagy hangosan imádkozni, az megteheti. Hajtsuk meg a fejünket.
Legtöbbször bezárkózom én is a magam lelki házában, és csukom a szememet, amikor ki kellene nyitni, és akkor akarnék messzire látni, amikor be kellene zárkóznom. Bocsáss meg ezekért a furcsa cserékért, és segíts, hogy amikor látnom kellene, lássak, és amikor hallanom kellene, akkor halljak. És akkor vonuljak vissza, amikor már segítettem, segítsek ebben. Amen.
Amen.
Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy megérthetjük azt, hogy nem szóban áll a te országod, hanem cselekedetben. Hogy az üdvösség útjához az is hozzá tartozik, hogy nem csak hallgatjuk, hanem megéljük, azaz megcselekesszük az igét. Segíts nekünk, Urunk, hogy te, mint jó példánk, és mi, mint a te követőid, hadd tudjuk észrevenni az összetört ember testvért, és lehajolni hozzá, és a te rended szerint, és a te útmutatásod szerint szeretni gyógyítani és emelni. Segíts valóban ne csak látni, érezni, de cselekedni. Így könyörülj meg rajtunk is, mindannyiunkon kérünk. Amen.
Szeretettel hajoltál le, amikor mi is forgókunk hagyva,
Drága, szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged, mert jó vagy. Dicsőítünk, mert nem akarod a bűnbe esett ember halálát, hanem hogy megtérjem és éljem. Köszönjük, hogy ezért hirdetteted a te csodálatos ígédet. Ezért szólsz hozzánk, mert örök élettel szeretnél megajándékozni bennünket. Töredelmes szívvel valljuk meg előtted, atyánk, hogy oly sokszor a bűn rabságába esünk, vagy mi magunk tartunk fogva másokat. Bocsáss meg nekünk ezért. Sokszor észre sem veszük, hogy a bűn rabló hatalma uralkodik felettünk, végül kifoszt és kiszipolyoz. Tudjuk jól, hogy senki másra nem számíthatunk, atyánk, egyedül csak Jézusra. Köszönjük, hogy megmentésünkre küldted őt. Drága megváltónk, Jézus, hisszük azt, hogy te azért jöttél, hogy a bűn által megnyomorított, kirabolt, halálra ítélt embert megmentsd. És hisszük, hogy meg is mentetted akkor, amikor életedet adtad értünk. Kérünk, bocsáss meg, hogy miattunk kellett szenvedned. Köszönjük, hogy te vagy az, aki a rabló, a sátán kezéből ki tud szabadítani bennünket. Légy ezért áldott, Urunk. És szeretnénk könyörögni is hozzád, Jézus. Alázatos szívvel arra kérünk, légy velünk ezen a héten. Jöjj közénk, Jézus, és szólj továbbra is hozzánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Köszönjük szépen, hogy vezettél bennünket az ima közösségben. Most kérem, hogy fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Legyen egyedül övé a dicsőség most és mindörökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Még egyszer szeretettel köszöntöm Bedekovics Péter nagytiszteletű urat, és nagyon köszönöm a mai ige szolgálatodat. Kedves testvérek, holnap folytatódik egyetemes imaheti sorozatunk. Én fogok szolgálni tervezettel, ha nem leszek lázas addig. És reménységünk szerint aztán a hét végére az evangélikus lelkipásztor testvér is meg fog gyógyulni, és akkor már többet nem kell változtatnunk a kialakított eredeti szolgálati rendben. Holnap fog szolgálni gyülekezetünk énekkara is, tervezetten két művel fognak karnagyúrék szolgálni, és a kórusunk. Hirdetem továbbá a testvéreknek ismét, hogy holnap este az alkalmat követően szeretett vendégséget fogunk tartani, itt a templom udvaron, ahol forralt borral, forró teával, egy kis süteménnyel, haratnivalóval készülünk a testvéreknek. Több évtizedes szokás az, hogy a lelkipásztorok csütörtök esténként összeülnek terített asztal mellé, és ilyenkor beszélgetünk, és ez nagyon jól van így. De idén arra gondoltunk, hogy milyen jó volna, hogyha a kerületünk gyülekezeti tagjai is megtehetnék ezt röviden, hogy elkezdhetnénk ismerkedni, vagy folytathatnánk az ismerkedést egymással, és ennek kívánunk most teret, lehetőséget biztosítani. Kérem, hogy így készüljünk, tehát holnap ne siessünk el az alkalom után, hanem maradjunk együtt ilyen közösségben is. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, záró énekünk a 82. számú ének. Ezt keressük ki, és énekeljük végig azt.